Sziasztok, ez a sajátos pogácsa, a nevéből is gondolhatjátok, vagy hallhatjátok, hogy ez egy sajátos gazdasági és társadalmi értelmező magazin, amelynek a szakértője Pogácsa Zoltán.
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
Én pedig Kántor Endre vagyok, és mielőtt belemennénk a mai témánkba, elmondanám, hogy a Facebook oldalon, hogyha a Pogi blog oldalt keresitek, akkor ott az előző adásokat megtaláljátok, linkelve ugyanúgy, mint a Spotify-on, illetve más olyan tartalmat is, amit Zoli gyárt, és érdemes meghallgatni. E-mailt pedig úgy tudtok küldeni nekünk, hogyha megkeresitek, vagy talán inkább jobb, hogyha a Pogi blog Facebook oldalán keresztül Messengerben üzentek, és akkor arra lehet reagálni. Illetve, hogyha van olyan hozzáfűznivaló, vagy vitáskérdés, vagy észrevétel, vagy bármi, ami ezzel kapcsolatos, amiről mi beszélünk ebben a műsorban, azt is érdemes ott a kommentek között a megfelelő tartalom alatt hozzáfűzni. Egy nagyon érdekes témát választottál, Zoli, mára, mert hogy azt mondtad, hogy beszéljünk Kínáról, illetve arról, hogy vajon Kína is ugyanúgy kipukkad, mint Japán, amiről több kérdés jutott eszembe azonnal. Az első az, hogy Japán kipukkadt?
Ja, szóval én azt javaslom, hogy játsszuk azt a játékot, hogy ilyen vitafejlesztő trénerek szokták ezt a játékot játszani, hogy mielőtt vitába szállsz valakivel, előtte próbáld meg megismételni, hogy mi is az az állítás konkrétan, amivel vitába szállsz, hogy ne hülyességekkel, ne mással vitáz, mint amivel a vita partnered akar mondani. Hogyha én ezt vissza tudom rendesen adni, ezt az állítást, ez nagyjából úgy szokott hangzani, hogy Kína egy autoriter rendszer, az autoriter rendszerek azok egy ideig tudnak valami fajta növekedést produkálni, de egy idő után ezek kipukkadnak, ezek nem lesznek fenntartható növekedések, és lám-lám Kína is egyébként kipukkadni látszik, és ugyanúgy ki fog pukkadni, mint ahogy kipukkadt Japán, és látszik, hogy a nagy japán növekedésnek, ami a második világháború után volt, annak vége, ez egy stagnáló gazdaság, és hogy Kína is ugyanolyan stagnáló gazdaság lesz. Most én ezt ezer helyen láttam a magyar közbeszédben, ezt a narratívát, ennek különböző formáit, és én azt gondolom, hogy nem csak az a probléma, hogy Japán nem pukkadt ki, hanem az a baj, hogy ennek az állítássornak szerintem minden egyes része cáfolható, és minden egyes része félrevezető, és ezersebből vézik. Én azt javaslom, hogy menjünk végig ennek az állítássornak a különböző részein, és vegyük végig, hogy melyik miért nem igaz.
Jó, ez nagyon jó felvetés, és itt rögtön ajánlanám is a kedves hallgatóknak, hogy hallgassák vissza a podcastok közül azt, amikor Japánról beszélgettünk. Itt szó esett a japán gazdasági modellről, arról, hogy ők hogy oldják meg mondjuk az államadósság kérdését, vagy hogy tudják megoldani. Úgyhogy rögtön nézzük akkor ezt az egészet, hogy Japánnal kapcsolatban az a vélekedés, hogy kipukkadt, csak azért, mert nem hozza ugyanazt a növekedési ütemet, mint a 80-as években, amikor lényegében minden elektronika Japán volt a világpiacon?
Ja, na akkor kezdjük Japánnal, igen, tehát hogy Japán kipukkadt-e? És hogyha kipukkadt, akkor miért pukkadt ki, illetve miért nem pukkadt ki? Na, következő helyzet. Japánnak a növekedése, és nagyon jó, hogy említetted ezeket a beszélgetéseinket, a korábbi beszélgetéseinket, ahol azért így részletesen belemegyünk ezekbe. Ott is említettük, hogy a Japán volt az első távol-keleti ország, amelyik felzárkózott a nyugathoz. Az a sztori valamikor a 19. században kezdődik az úgynevezett Meiji-féle restaurációval. Nagyjából akkor egy ilyen átlagos 3% körül növekedése volt a 19. században Japánnak, ami ma nem hangzik olyan nagyon soknak, de mivel az időtájt a centrumországok is alig nőttek, tehát mindenkinek sokkal kisebb volt a növekedése, ez pont elég volt ahhoz, hogy egyébként a századfordulóra Japán egy relatíve fejlett országgá tudott válni. De az igazán kiemelkedő, és ez folytatódott a két világháború között, csak ugye sajnálatos módon a japánok is eléggé militaristák lettek, ahogy a németek is, és ugye a második világháború azért produkált egy összeomlást. A japánok meghódították ott fél Ázsiát, aztán elvesztették ezeket a területeket, Hiroshima, Nagasaki, nem akarok belemenni, de ezer szempontból Japán ott nagyon nagyot zuhant a második világháborúval. de utána, a második világháború után viszont egy kiugróan magas növekedés produkált, évtizedről évtizedre, folyamatosan, hosszan, de gyakorlatilag annak az időszaknak Japán volt a Kínája. Tehát ami ma Kína, amilyen láz van Kína körül, olyan-olyan láz volt Japán körül, talán idősebbek még emlékeznek rá, hogy ez volt a korszak, amikor mindenki karatézni tanult, ugye a Karate Kid a filmek közül, meg Tamagotchi, meg Sushi, meg, tehát volt egy ilyen japán láz, ami valamiért a 90-es évek elején véget ért. És ez szerintem nagyon-nagyon érdekes, hogy a 90-es évek elején miért ér véget, de aztán újra kezdődött. Tehát tényleg volt pár évtized stagnálás, mondjuk azt mondanám, hogy egy olyan 20, és ez alatt a magyar közgondolkodásban megragadt az, hogy Japán egyenlő stagnálás, de ha valaki megnézi az utolsó 10-15 évét Japánnak, tehát az úgynevezett Shinzo Abe miniszterelnökről elnevezett, úgynevezett Abenomics nevű gazdasági program, ezzel Japán egyébként megint beindult, és megint növekedésnek indult, és azért tartom különösen furcsának, hogy ma megint elkezdődött ez a Kína-Japánhoz való hasonlítgatása, mert mondjuk ha csak a legutolsó adatot nézi bárki, akkor azt látja, hogy Japánban ma 6%-os GDP növekedés van. Egyébként minden mutatójuk tök rendben van, tehát minimális infláció, miközben inflációs hullám van a világban, minimális kamatszint, tehát hogy gyakorlatilag bármely nagy gazdasági tömbhöz hasonlítva, objektíve a japánok sokkal jobb állapotban vannak, mint bárki. Tehát már az is egy nagyon fura dolog, hogy ugye megragadt a köztudatba, hogy Japán valami stagnáló gazdaság, de ez már réges-régen nem így van.
Igen, talán azért, mert arról beszélünk sokat, hogy egy előregedő társadalom van Japánban, és ez vetít maga előtt több kételyt vagy félelmet, és ezeknek adnak hangot azzal, hogy hát előbb-utóbb ennek a gazdaságnak valamilyen szempontból stagnálnia, vagy visszaesnie kell, mert nem tudják ezt a népesség csökkenést és az előregedést megállítani.
Ja, így van. Na, nézzük akkor ezt a dolgot. Először is tegyük fel azt a kérdést, hogy miért kezdett el Japán stagnálni. És ennek az oka olyas valami, aminek megint azt gondolom, hogy nagyon benne kellene lennie a magyar köztudatba, de marhára nincsen, és ez nem más, mint az 1986-os úgynevezett Pláza Egyezmény. Ezt nagyon kevesen tudják, hogy micsoda. Az történt, hogy ugye a japán gazdaság olyan szinten kezdett leuralni bizonyos iparágakat, és olyan szinten tudtak exportálni az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államokban komolyan elkezdtek félni attól, hogy elektronikában, autógyártásban, ehhez hasonló iparágakban elveszítik a pozícióikat, és mindent a japánok fognak gyártani. Ugye ismerős megint a párhuzam, ma is ilyesmitől félnek, csak Kína esetében. És az történt, hogy az amerikai pénzügyminisztérium rákényszerítette a fő kereskedelmi partnereikre, ugye New Yorkban van egy Plaza Hotel, oda összehívták a japán pénzügyminisztert, a német pénzügyminisztert, nyugat-német pénzügyminiszter, akkor még francia pénzügyminisztert és a brit pénzügyminisztert, és azt mondták nekik, hogy gyerekek, nektek föl kell értékelnetek a valutátokat, mi meg leértékeljük a dollárt. És nektek el kell fogadnatok. Ami több szempontból is írtózatosan érdekes, ugye ennek nyilvánvalóan ugye ennek az a mechanizmusa, hogy egy ország, ha fölértékeli a valutáját, az rosszat tesz az exportjának, egy ország leértékeli a valutáját, az segíti az exportját, tehát ez rontotta a nyugatnémeteknek meg a japánoknak az exportpozícióját, mind a kettő jelentős gépipari exportőr volt Amerikában, és jelentősen javította az amerikai exportot, anélkül, hogy bármifajta technológiai vagy termelékenységi előnyt, vagy kiérdemelt meritokratikus előnyre tettek volna szert, ez egy sima technikai switch az árfolyamban, amivel hirtelen nagyon meg tudott változtatni a kereskedelmi viszonyokat, és ezt rá tudta erőltetni az Egyesült Államok a partnereire. Ez nagyon fontos, mert Magyarországon azt is nagyon sűrűn mondják, hogy jaj, hát a leértékelés módszerét nem szabad használni, a leértékelés az csak azért van, mert nem tudom, az a termelékenység helyett van, igazából jó technológiával kell versenyezni. És én mindig hangsúlyozom, hogy persze hosszabb távon jó technológiával és versenyképes termékekkel kell versenyezni, azt nem tudja valaki, akkor nem lehet felzárkózni, vagy nem lehet versenyképesnek lenni, de a gazdaságtörténetben nem tudunk olyan példát mondani, hogy ne használták volna a leértékelődés módszereit, sem a felzárkózó országok esetében nem tudunk ilyet mondani, de egyébként a világ centrum országait, az Egyesült Államok, az tényleg a centrum ország, és még ők is használták a leértékelés módszerét.
Innen folytatjuk, és akkor a pláza egyezmény hatásaival jövünk vissza. Kína, és hát azon belül most Japán a témánk azért, mert ugye van ez a mondat, ez a közvélekedés, hogy Kína ugyanúgy ki fog pukkadni, mint Japán tette, és éppen ezt cincáljuk szét a sajátos bogácsában, hamarosan jövünk.